Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 8 óra 10 perckor folytatódik a Millás reggeli műsor itt a 90.9 Jazzy Rádion Kántor Endrével
és Mihálovics Andrással.
0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez, úgyhogy légy szíves, indítsd el a közlekedési szignált, Endre, mert egy csomó jött.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Szentendre Paprika bírónál a 11-esen Budapest felé baleset, félreállt autókat látott a hallgató, illetve a Lágymányosi alatt a Sorin is koccanást észlelt a szerszám gazda. Illetőleg mi van még itt, ami érdekes lehet? Korábban történt egy baleset a Rákóczi úton befelé a Nyár utcánál, a buszsávban, a Kőbányai úton is baleset, a Szállás utcánál, sőt, kérem szépen, baleset az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Szerencs utcánál, a belső sávban, az M5-ös fővárosi szakaszán is baleset, a Vasgereben utcánál, illetve a 11. kerületben a változatosság kedvéért szintén baleset nehezíti a közlekedést a Szép utcánál.
Na hát, mielőtt rákanyarodunk a fesztiváliparra, nézzük meg, hogy a kedves hallgatóink mit üzennek, például a Facebook oldalunkon, meg ami nem közlekedési információ, András, hiszen nem csak közlekedési információkat közölnek velünk. Például ott van a berlini tévétorony kebab formájában, amit képként küldött el egy kedves hallgató.
Utolérhetetlen alkotás.
Igen,
azt gondolom. Aztán jó reggelt, pár évvel ezelőtt októberben eltöltöttem pár napot Tamperében, nem tudtam rájönni, hogyan is csinálják, de nem volt lehullott falevél az utcákon és a parkokban, írja Kasszandra, szinte jóslatként Budapestre, ha szabad ezt az élcelődést ide csempésznem. Hát gondolom, ott takarítanak, de hát nálunk, vagy Budapesten is takarítanak. Közlekedési hír még a Hungária körút Simaliba, ez most érkezett, végre egy jó hír. A banános meg még mindig szkeptikus, biztos igazatok van, de a hackerek általában előrébb járnak. De miért akar egy hacker hitelt felvenni? Tehát én ezt nem értem.
Igen.
Nyilván nem fizeti vissza, meg nem tudom én micsoda, de hát mondom, itt azért személyes okmányokat is kell, meg ez nem olyan egyszerű. Tehát, hogy oké, hogy megszemélyesít mondjuk engem egy hacker, de
ez érdekes, hogy
okmányaimat azt honnan tudja.
Nagyon
nyilván mindent el lehet lopni, amit el lehet lopni, azt el is fogják.
De nem ez a jó kérdés, hogy miért akar felvenni hitelt, nyilván azért, hogy utána eltűnjön, a te nevedbe vegye fel a hitelt, és utána eltűnjön, elpárologjon. Úgyhogy így gondolkodik ezen a síkon. Tegnap több adáselemet is kiposztoltam a Facebook oldalunkra, és többek között a Kia jogdíj, ha alkotni kezd az AI, vagy AI, vagy mesterséges intelligencia című etüdre érkezett egy jó pár izgalmas hozzászólás. Azt mondta például Géza, hogy a robotok nem gondolkodnak, utasításokat követnek, egyre gazdagabbak lesznek a szoftverfejlesztők, jaj neked Justin Bieber, és erre írtam neki válaszul, hogy nem robotokról van szó, hanem mesterséges intelligenciákról, és vitatott a jogdíjak kérdéssel, hogy ezt tegnap meg is beszéltük Heuréka élmény rovatunkban. A beszélgetés nagy része az erről szólt, hogy ki hogy áll ehhez az egészhez hozzá. A válasz erre az volt, hogy az MI egyenlő szoftver plusz hihetetlenül gyors számítási kapacitással rendelkező hardware. Mind a kettőt emberek tervezik, fejlesztik. És az MI-n alapuló megoldások algoritmusait nem gépek hozzák létre, hanem szoftvermérnökök. És tehát érdekes, mert nagyon sokat beszélgettünk erről, és úgy látom, hogy nem teljesen úgy látszik, hogy nem voltak teljesen érthetőek a beszélgetések, vagy nem mélyedtünk el benne rendesen, úgyhogy ezzel még fogunk foglalkozni. A lényeg az, hogy az a fekete doboz, az a fejlődési folyamat, az a tanulási folyamat, amiről szó van, az nem teljesen tiszta, hogy ott mi történik, hogyan fejlődik, hogyan tanul, és hogy milyen algoritmusokat hoz létre maga. Tehát, hogyha kiszámítható és és lemodelezhető lenne az egész folyamat, akkor az nem lenne mesterséges intelligenciának nevezhető. Azt is írta egy kedves hallgatónk, hogy pontosan annyira gondolkodik egy mesterséges intelligencia, mint egy félkarú rabló. De ezekkel vitatkoznék, pont ez a lényeg ezekben a folyamatokban. Vannak olyan algoritmusok, amik úgy gondolkodnak, hogy egy előre kiszámított módszerrel teszik a dolgokat, mondjuk így, ahogy írta egyébként Géza is, és vannak olyan típusú mesterséges intelligenciák, amik nem ilyen módon mondjuk úgy, hogy gondolkodnak. Úgyhogy hát tényleg egy jópofa téma, de akkor ez feldobta a labdát Kis Gergelynek, az Attractor ügyvezető vezérigazgatójának, aki itt volt nálunk tegnap, és akkor majd a mesterséges intelligencia témát ezzel folytatjuk. Na, egy gyors fesztivál dal következik, és akkor utána megpróbáljuk elérni beszélgető partnerünket, Márta Istvánt, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökét.
Voltam New Yorkban, reptéren Londonban, Berlinben lassú volt a fény, én bolygottam Amsterdam. És hessőt már ekes, Párizsból SMS, szikrázott Velence, Varsóban a fűszeres lány, aki eladó, de én nem bemapó. Halló, 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 hallucináció, csak a szerelem, eleven, eleven, valahol elveszett, veszett, ő keresett, sehol se talállak, téged életem. Voltam keleten, jártam nyugaton, déli legelőn, északi húgon, sorstalan utakon, fejvesztve kutatom őt. Nem tudom, hol lakom. Lesz a szekrényben, a kávés csészében, vagy tán a szőnyeg alatt, az ajtó mögött nem néztem. Egy sötét sarokban, nyilvános vécében, körültem egy kávéházban, budai erkélyen. Jaj, hívott nyomozó, mert én nem kalambó. Halló, 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 halucináció, csak a szerelem, eleven, eleven, valahol elveszett, veszett, ő keresett. Sehol se talállak téged életem. Voltam keleten, jártam nyugaton, déli legelőn, északi ugaron, sorstalan utakon, fejvesztve kutatom őt. Nem tudom, hol lakom.
Hát érdekes ez az öt pont. Ugye átgondolt javaslat-e vagy nem a zeneipar 5,3 milliárd forintos garázskoncertes támogatása? Ezt a kérdést feszegette Kádár Tamás, a Sziget Kulturális Menedzser Iroda cégvezetője, aki többek között Facebook oldalán, de több magazin hasábján, így a Portfolio HVG oldalain is elnyilatkozott, és öt pontot fogalmazott meg, mellyel szerint sokkal hatékonyabban lehetne támogatni a korlátozások miatt válságba került élőzenei iparágat Magyarországon. Azzal ugye egyetértett alapvetően, hogy szükséges a koncertek, fesztiválok korlátozása, hiszen az ilyen eseményeken kontrollálhatatlan a koronavírus terjedése. A korlátozást még a járvány elején jelentette be a kormány, de sokan azt várták, hogy augusztus 15-e után ez feloldásra került, ez nem történt meg, meghosszabbításra került inkább, és ugye az összes rendezvényét a Sziget ZRT már korábban 2021-re halasztotta. Ez a mostani bejelentés a Szigetet nem érintette, de mégis úgy látja Kádár Tamás, hogy a zeneipar válságban van, és áprilisban megfogalmazott egy gondolatsort, amellyel szerint életben lehet tartani a krízis alatt is a zeneipart. Ez 5 pont a következő. Minimum 90 napos fix határidejű moratórium az 500 főnél nagyobb létszámú rendezvényekre. Ugye ezzel könnyebben tudnának tervezni a szervezők, még akkor is, hogyha ez folyamatosan meghosszabbítható lenne. Aztán egy ilyen utalvány vagy voucher rendszer bevezetése a pénzbeli visszatérítések helyett, ugye ez lehetővé teszi a szervezőknek egy későbbi időpontban, tehát mondjuk a jövő szezonban is beváltható, a vendég számára is pénzügyi garanciát nyújtó utalvány kibocsátását, mondjuk adott esetben az akár állami garanciával is működhetne, ugye az azonnali pénzbeli visszatérítések helyett, ami azért eléggé komolyan meg tud recsenteni egy-egy ilyen szervező céget, szervezőirodát. Az elmaradó koncertek, ez volt a második, a harmadik pont, az elmaradó koncertek, fesztiválok szervezői és közreműködői számára a működési költségek kompenzálása 50% erejéig. Na, ez egy nagyon érdekes pont, valószínűleg a legvitatottabb az 5 pontból, ami van. A negyedik pont, a 2020-ra már költségvetett és vagy elbírált EMMI, NKA, MTÜ és egyéb kulturális és turisztikai támogatások folyósítása. Ez egy szintén költségvetést érintő pont, és az 5. pont, a koncert és fesztivál jegyek, valamint a fesztivál szállások áfa kulcsának 5%-ra csökkentése. Úgyhogy ez még egy izgalmas pont az 5 pontban.
Igen, ez az 5.
Igen, de aztán közben valamit még egy kicsit így helyesbített is, mert áprilisban ugye még nem volt teljesen ugyanez a helyzet, mint most. Uh-huh. Azt mondja, hogy mégpedig a nemzetközi versenyben egyébként jelenleg 27%-os koncert, illetve 18%-os fesztivál áfakulcs komoly versenyhátrányt jelent, mint ahogy egyébként más iparágokban is ugye ezek a áfakulcsok versenyhátrányt jelentenek. A megfogalmazott 5 pontból a második, a voucher, ez már sokaknak későn jönne most, ezért azt írta a Facebook oldalán Kádár Tamás, hogy ehelyett mindenképp javasolná az időközben a Music Hungary által kidolgozott mentőcsomag bevetését, ami közvetlen és gyors segítséget nyújthatna a zenészek, technikusok, háttéripari dolgozók, klubok, kisebb szervezők számára egy jól átgondolt és méltányos rendszerben. Úgyhogy itt is van egy ilyen pont, ugye, mert már ugye későn jön ez a voucher.
No hát ehhez képest szerettük volna a Magyar Fesztivál Szövetség véleményét is megismerni, de sajnos Márta István elnök úr többszöri próbálkozásunk ellenére sem vette fel most a telefonját, pedig ugye tegnap megbeszéltük el, hogy lesz ez a beszélgetés. Így csak a korábbi nyilatkozataira tudunk alapozni, mely szerint a fesztiválipar 37 ezer embert tart el közvetlenül, 370 ezeret pedig közvetetten. Ezzel indokolják egyrészt, hogy valahogy meg kéne menteni az ágazatot, mert hogy a másik lába ennek az indoklásnak pedig az, hogy az állam is elég nagyot bukik azzal, hogy elmaradtak ezek a 500 fő feletti zen és táncos rendezvények, mert hogy ők úgy számolnak a Fesztivál Szövetségnél, hogy 80 milliárd forint bevétel kiesést okoz ez az államkasszának ez a helyzet. És nem csak az előadó művészek és alkotó művészekről van szó, hanem ugye az infrastruktúrát működtető, a technikai háttér, illetve a marketing területén dolgozó embereket is ide kell számolni, valamint a vendéglátás részét is.
Hát bizony, a háttéremberek az nagyon fontos.
Igen. És hát ő is áfa csökkentést sürget. Mármint a fesztivál ipar is áfa csökkentést sürget ebben az ügyben, mert hogy szerintük ez lenne az, ami megoldhatná a problémáikat. Igen, és akkor most nem szeretnénk megkapni azokat az üzeneteket, amelyek azt mondják, hogy de miért pont a fesztiválipart, a cipőfelsőrészkészítőket, a lóápolókat és a többi válság miatt nehéz helyzetbe került szakmát miért nem mentik meg. Ezeket is meg kéne, de hát valamiféle mégiscsak fontos lenne, és ez ugye turisztikai szempontból is, meg hát igen, mindenkit jó lenne megmenteni, de hát ugye valamiféle prioritást csak kell hozni.
Gyorsan tárcsáztam Jeges Zsoltot, aki sok minden, többek között zenei export tanácsadó, IBS modulvezető, zenei producer is. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Éppen a magyar fesztiváliparról, zeneiparról beszélgetünk, és arról ugye, hogy mekkora a probléma. Nemzetközi rálátásod és hazai rálátásod is van erre a témára. Te hogy látod?
A segítséget? Hogy
igen, igen.
Hát, hogy van-e segítség?
Van-e segítség,
vagy
mit lehet tenni?
Ki tudják-e mozogni a szervezők ezt a dolgot valamilyen formában?
Fú, nagyon kemény, ugye én itt Hamburgban a német példát látom, ami mondhatjuk úgy, hogy lenyűgöző, az, hogy kezdetben 50 milliárd euróval támogatták magát a kulturális szénát, és tényleg nem nagyon volt kérdés, úgymond a Demeter Szilárddal szemben itt alanyi jogon kaptak pénzt a zeneiparban dolgozók, mivel az elmúlt évtizedeket ebben az iparágban töltötték, és elég sok pénzt termeltek. Ez évi 11,1 milliárd eurós piac, amiről beszélünk, a német zeneipar, kultúripar. Tehát volt miből úgymond visszaadni egy kicsit, és megsegíteni. Hát ahogy, nem tudom, múlt héten volt egy beszélgetésünk, kiderült, hogy Franciaországban is elég jó a helyzet ilyen szinten, és az angolok is elkezdtek rendesen támogatni embereket. De a legnagyobb problémát én abban látom, hogy a hozzáállás egészen más. Én nem ilyen volumenű segítséget várnék el a magyar államtól a zeneipar részére, hanem valamilyen segítséget. Tehát ne kelljen már egy újabb produkciót összeállítani azért a csekély mennyiségű pénzért, amit így fölkínáltak. Tehát az azért, hogy mondjam...
Hát többet veszítünk a réven, mint amit nyerünk a vámon. Akkor fogalmazzunk ezzel a régi közkeletű mondással.
Abszolút. Uh-huh.
Mit szólsz ahhoz, abszolút, hogy nagyon sokan kritizálják ezt tehát ugye a zenészek körében is vita van, és hozzáállás vita van, de nagyon sokan kritizálják azok olyanok, akik azt mondják, hogy jaj, hát most akkor elmaradnak a koncertek, és akkor mi van? Hát ugye ezek a...
Van egy alapvető probléma, és ez is hozzáállás. Tehát az, amikor megjelentek az első olyan kommentek, hogy hát miért nem megy el dolgozni.
Uh-huh, igen.
Tehát
igen.
Alapvetően ugye ebben a régióban, így Európában a zenével való foglalkozás az munkának minősül. Tehát ez nem hobbi tevékenység, és nem csak a fizikai munkát tekintik munkának. Ez egy nagyon fontos különbség. Tehát magyarul a megbecsültsége az egész dolognak az a béka segge alatt van. Ezért van az, hogy bármennyi pénzt is kínál fel mondjuk az állam, és értem én ezt a rizikót, akkor az emberek nagy része egyből ráront a zeneiparra, hogy hát akkor ez ingyen élők, meg nem tudom olyanokat olvasni, hogy elképesztő.
Igen.
Hát most is jött egy ilyen, hogy Ácsi, a német zeneiparban meg lehet élni a zenéből, itthon nem tudom, hogy ez most hogy jön ide a megsegítéshez, hiszen ha meg tudnak élni a német...
Hát ezek ilyen fél információ volt, táplálkozó butaságok, tehát ez, nem erről van szó. Uh-huh. Igen, nagyobb a piac, 80 millió ember, meg ahogy beszéltem, már ahogy mondtam, 11,5 milliárd eurós nagy piac, de nem erről van szó. Hanem a hozzáállásról. Uh-huh. Bármilyen. Tehát otthon, ugye, amit adtak, ez az egyszerű 160 ezer forintos támogatás, az jó, persze, nagyon kedves, de hát ki nem húzta a bajból az embereket. Tegnap előtt ez a kampány, ami a zenében dolgozó, zeneiparban dolgozó háttérmunkásoknak a videó folyama, hogy mi lenne akkor, hogyha ők nem dolgoznának. Tehát, hogy mit látnál, mit érzékelnél egy koncertben, szerintem egész jól mutatja azt a példát, hogy mi történne akkor, hogyha ezek az emberek tényleg elveszítenék az állásukat.
Uh-huh. Hát már pedig ugye az történt, hogy gyakorlatilag az összes olyan fesztivál, amiről nekik ugye a szezon, amikor elindul, lényeg a szezonnak a komoly része tavasszal, és ugye tart késő őszig, amikor a nyílt fesztiválok vannak, akkor ők gyakorlatilag egy nappal át téve dolgoznak folyamatosan, egyikről a másikra járnak, és hát akkor keresik meg a betevőt. Nyilván vannak munkák télen is, meg vannak koncertek, de az egy más kategória.
Hát igen, de a tényleg a nagy részét, ugye van egy alap szám, amit most már illene tudni mondjuk a kedves államtitkár úrnak is, tehát a bevételnek a több mint a 60% a zenészek esetében az élő zenéből jön. Tehát nincsen CD eladás. Tehát fejezzük be ezt a hülyességet, hogy a zenészek tudnak felvenni és felvenni új dalokat és eladni a CD-t. Tehát ez nem létező dolog, amiről beszélünk. Tehát az, amit mondasz, hogy igen, a szezonban szedik össze az egzisztenciához szükséges pénzmennyiséget egy évben. Sajnos ez van.
Engem az érdekelne, hogy meglátásod szerint mi lesz, ha minden így marad? Mert hát ugye bejelentették, hogy hogyan fogják a zeneipart, fesztiválipart támogatni a magyar állam képviselői. Azt ma hallhattuk, hogy megy mindez Németországban, meg Franciaországban. Volt egy kivívott pozíciónk az európai fesztiválpiacon. Ez most elveszhet? Vagy mi fog történni? Mondjuk jövőre, hogyha már lehet fesztiválozni persze jövőre.
Sok tényezős ez a dolog. Én azt gondolom, hogy az egésznek át kell szerveződnie. Tehát ami 2007-2008 óta tart, hogy küzd a zeneipar, hogy mi legyen az új gazdasági struktúra, amiből meg tudunk élni, az folyamatban van, most kapott egy erős gyomrost, tehát itt most valahogy föl kell állni. Szerintem újra fog ez az egész szerveződni. Pozíciók biztos, hogy el fognak veszni. Van egy, múlt héten mondta pont Mark Geiger, aki a William Morrisnak az egyik vezetője és a Lollapalooza egyik alapítója, egyébként valahogy magyar származású, de a zeneipar egyik meghatározó embere. Ő azt mondta, hogy 2022, amikor a fesztiválok újraindulnak. Na most ugye tartalékai azért most már kiderült, hogy nagyon-nagyon sok cégnek, embernek, zenésznek nincsenek. Szerintem az egész zenének valahogy így az alapokról újra kell indulnia. Az biztos, hogy azok a nagy projektek, nagy előadók, akik tényleg ilyen tízezres, százezres tömegeket vonzottak, az ugye most fizikailag lehetetlen. De látszik, hogy sokan mennek vissza az alapokhoz, hogy akkor jó, akkor zenéljünk. Igaz, hogy mi nagyon népszerű zenekar vagyunk, de zenéljünk 500 embernek. És akkor zenéljünk mondjuk többször 500 embernek. Tehát ez csak egy példa Magyarországon, azt tudom, hogy elindult, hogy már kisebb helyek is elkezdtek zenés rendezvényeket szervezni, ami szerintem jó, tehát üdvözlendő. Legyen minél több zene, legyen minél több helyen élő zene, én ennek csak örülök. Nem feltétlenül kell milyen nagy volumenben gondolkozni.
Hát akkor a kormány által előírt garázskoncert egy jó megoldás lehet. Jól van, érted a viccet, megnyugodtam, mielőtt kérdeztem volna.
Igen, igen, semmi gond. Én arra gondoltam, hogy nagyon sok zenész ismerősöm van olyan megszólaló műsorban, aki azon kívül, hogy kiváló technikai, technológiai szakértő zenész is, és hát nagyon sokan azzal viccelődnek, hogy hát ők mostantól kezdve fociklubként lépnek. Pályára lasztiznak egy picit a színpadon, és néha gólt lőnek, és egyébként van egy zenei szolgáltatás a háttérben.
Arra mondta az államtitkár, hogy ilyet nem szabad csinálni.
Ja,
ez tilos.
Ja, értem.
Ezt tilos elvenni a futballisták kenyerét.
Ja, értem. Igen. Ja, értem.
No, ebben az országban minden társadalmi csoport csak a sajátjával szolidáris. Ez a problémák nem megoldásának egyik fő oka. Ez egy hallgatói vélemény, egy másik pedig a magyar társadalom csak a kubikolás tekinti munkának, és ezek az emberek, akiknek pont semmihez nincs tehetségük, jellemzően semmire sem becsülik a művészkedés helyett menjenek dolgozni, ugye erről Fluor Tominak volt egy remek posztja, amivel csak egyet
van egy alapvető dolog, ami nagyon-nagyon gyenge lábakon áll Magyarországon, ezek a szövetségek, szövetkezetek, egyesületek, érdekképviseleti szervezetek. Magyarul nálunk is ez most így kezd alakulni, és egyre erősebb a zeneiparban, de ez nem tilos, tehát mindegyik szakma megcsinálhatná a saját kis szakszervezetét vagy egyesületét, amelyik veri az asztalt. Tehát hajrá, tessék.
De hát a zenészeknek sincs ilyen.
De van a zenészeknek.
Mert itt van például egy másik vélemény. Vérlázító a szelektív pénzosztás. Azt kap segítséget, aki hangosabban fejezi ki a véleményét. Én fallabda klubot üzemeltetek. Senki nem kérdezi meg, hogy a 2-3 hónap kiesés mit
nem
jelent.
Nem kérdésre kell válni, ez a lényeg. Te nem kell megvárni, hogy megkérdezzék. Uh-huh. Tessék közül átgondolni és verni az asztalt. Uh-huh. Hát ennyit tudok mondani. Uh-huh. Nem tiltja ez semmi.
Uh-huh. Oké, hát Zsolt, nagyon szépen köszönjük, hogy így hirtelen beugrottál a műsorba, és félreállítottunk az úton, és el tudtad mondani a véleményedet. Sok sikert akkor a
egyébként még egy nagyon fontos felvetés, hogy nincs valami szerveződés, mert például már nem első hallgató kérdezi, hogy mi van, ha valami alapítványt, vagy valamit létrehoznának a zenekarok, amin keresztül az ember támogatni tudná havi szinten a hozzá közel álló művészeket. Én örömmel partner lennék. Messzire vezet?
Nem rossz az ötlet, a szétosztásnál már látom, hogy milyen problémák lennének. Alapvetően uh-huh. van egy Music Hungary szövetség, amelyik elkezdte ezt a lobby tevékenységet folytatni. Mi megalapítottuk a Független Kiadók Szövetségét, mi is csináljuk. Tehát van ilyen szervezet, csak még
és,
mondom.
És úgyse, hogy mondjuk a Tankcsapda szervezetek. Alapítványon keresztül lehet a Tankcsapdát, a Quimby alapítványon keresztül a Quimbyt, vagy Patreonon, vagy bármilyen más felületen, ez nyűgösi?
Ilyenek is vannak. Tehát uh-huh. most a pánzenekar beindította ezt, hogy ilyen fundraising oldalon az új lemez kiadásához, például Middle Mistred ezt elindította, hogy aki akar, az segíthet. Tehát vannak ilyenek, és ezek tök jók. Utána kell nézni, és lehet segíteni a zenekarokat. Szerintem nem utasítsák el ezeket a kínálkozó igen. segítségeket.
Jó, hát köszönjük szépen. Parázs és jó beszélgetés volt. Neved magadra, mert Simon nagy smiley-val írja a sommázatát az egész beszélgetésnek. Az a baj, hogy senki háziak kezében van a pop szakma.
Akkor én tekerek tovább biciklivel az irodámban.
Okay.
Irodámban is hangul. Okay. Tehát ennyi. Köszönöm.
Zsolt, nagyon szépen köszönjük.
Szia-szia.
Sziasztok.
Jeges Zsolttal beszélgettünk, aki többek között IBS modulvezető, tanár, zenei export tanácsadó, zenei producer, mint ahogy hallottátok, egyébként ő Hamburgban dolgozik jelen pillanatban nemzetközi produkciókon, fesztiválokon, de a Független Kiadók, Lemezkiadók Szövetségében is részt vesz, meg még sok más magyar projektben. Arról beszélgettünk, hogy a magyar és a nemzetközi zeneipar hogy viseli ezt a helyzetet. Szerintem menjünk most tovább, engedünk egy kis szusszanást a kedves hallgatóknak, meg magunknak is.
Mert megint felhúzzuk és a kumpát bennetek, a TikTokról lesz szó.
A TikTokról lesz szó, nagyon jó, egyre jobb.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Amikor hétvégén kiürülnek és fellélegeznek a város útjai, akkor telik meg a Jazzy Street járművekkel, aminek legalább két kereke van, elektromos, hibrid vagy netán belső égésű motorhajtja, biztosan helye van a Jazzy Streeten. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól függetlenül, télen, nyáron, hóban, fagyban. A 90.9 Jazzy Streetjén a sofőr Bögös Sándor. Minden vasárnap reggel 8 és 10 óra között. Rövid hírek a 90.9 Jazzén.
Megkezdődött a jövő évi tankönyvek kiszállítása az iskolákba. Valamennyi nappali tagozatos diák ingyen kapja a tankönyvet szeptemberben. Erre a költségvetésben 13 milliárd forintot biztosít az állam. Elkezdődött az Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdési kampánya. 2000 iskolatáskát szeretnének megtölteni a szükséges felszerelésekkel. Az akciót a Tesco áruházak vásárlói adománykuponokkal segíthetik. Nagyon magas lesz a parlagfű pollen koncentrációja a következő hetekben. A pollenek tovább viszik a rájuk tapadó szennyeződéseket, így az irritáló anyagok sokkal rosszabb hatással lehetnek az allergiásokra, mint maga a pollen. Megalakult az új szerb parlament. A 250 helyből 188 jutott a legnagyobb szerb pártnak, az Alekszandr Vučić vezette szerb haladó pártnak. A Vajdasági Magyar Szövetség 9 képviselővel jutott be a törvényhozásba. Ma ismét több helyen lesznek kiadós záporok, az egész országban nagy mennyiségű csapadékra figyelmeztetnek. Napközben 22 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztő Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy.
A fővárosban tart a baleseti helyszínen és az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Szerencs utcánál a belső sávban torlódásra kell készülni. Baleset történt az M5-ös autópályán is befelé a Vasgereben utcánál, itt is sávlezárás nehezíti a közlekedést. Baleset miatt sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton a Szállás utcánál, a 15. kerületben a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsornál, tart még a helyszínen és a Kamaraerdei úton is a Szép utcánál. Lassan lehet haladni a Hungária körgyűrűn is a Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban, az Üllői úton a Kőér utcától szakaszonként befelé, illetve a Hegyalja út kifelé vezető oldalán. Tart a nagykörúti villamosok pályafelújítása, a 4-es és a 6-os villamos helyett a Korvin negyed és a Dél-Budai végállomások között pótlóbuszok közlekednek. A járványveszély miatt a BKK járatain továbbra is kizárólag maszkban, illetve kendővel vagy sállal fedett arccal szabad utazni. Ismét változott a forgalmi rend az Üllői út Könyves Kálmán körút csomópontban az M3-as metró felújításához kapcsolódó munka miatt. Az Üllői úton befelé a Könyves Kálmán körút előtt megnyitották a sávokat, így a kifelé vezető oldal ismét egyirányú lett, de még mindkét irányban sávlezárásra kell készülni. Schilling Zsolt, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Control.
Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Hát stílszerűen a zeneipar után egy zenésztől, a ma 50 éves mester Tamástól választottunk aranyköpést. Ő 1970 augusztus 4-én született, tehát és így szólott egyszer: a felelősség szó szerintem csak azt jelenti, hogy az ember meg tud felelni arra a kérdésre, hogy miért úgy él, ahogy.
És a tanítványai mit mondtak erre?
Igen, mester.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. A rovat támogatója a Wallis British Motors Kft. A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
Az alulkormányzás akkor lép föl, amikor az első tengely nagyobb mértékben sodródik el a helyes iránytól, mint a hátsó. Úgy tűnik, mintha a jármű egyenesen akarna tovább haladni, pedig elfordítottuk a kerekeket. A jármű hajlamos kijönni a kanyarból.
A millás reggeli okosmorzsák támogatója a Wallis British Motors Kft. A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
Ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban, és arról fogunk beszélgetni, arról az időzített bombáról, ami azt mondja, hogy tik-tok, tik-tok.
És nem tik-tak, hanem tik-tok. Igen, igen, és megtáncoltatja, bizony, az Egyesült Államok élén Donald Trump-al a tik-tokot. Sokan azt mondják, hogy ez az új Huawei ügy, hogy egy kicsit a kulisszák mögé lássunk. Fekete Gábort, az iFater.net egyik apukáját tárcsáztuk. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlök mindenkit!
Igen, először...
Egy kicsit felsírtam itt a TikTok...
Ugye?
Igen, de bocsánat, hát az Endre ma ilyen,
ez nem direkt neked, róla. Ez direkt neked küldtem.
Igen,
igen, gondoltam.
No, figyelj, azt írja már elővágásként János, hogy én szeretem a TikTokot, ne bántsátok, telefonos játék legalább megmozgatja a kis kocka unokáimat.
Értem, akkor nem tudom, tehát ezt kíváncsiétek el, akik irányítjátok ezt a műsort, hogy mennyire ijesszük meg Jánost.
Ijesszük meg Jánost és a többi szülőtársat, mert bevallom, hogy én is ilyen naív nyugalommal nézem, hogy mind a két lányom nyomja ezerrel ezt az alkalmazást.
Tudjuk úgy csinálni, hogy rögtön látjuk a szörnyet az elején a filmnek, és akkor utána oldjuk fel, hogy igazából nem olyan gonosz, csak kicsit belez embereket, vagy tudjuk úgy csinálni, hogy így nagyon ültetjük, és akkor majd a végén kiderül, hogy Jézuson mi történik. Mert hogyha nagyon meg akarjuk ijeszteni a hallgatóságot, akkor azt kéne mondanunk, hogy most azonnal töröljenek le minden social media appot, tényleg, szó szerint a telefonjukról, és azt a gombot, ami biztosítja, hogy mobil adatforgalom legyen, és wifi a telefonon, azt nyomják ki, és akkor meg tudják magukat védeni a kedves felhasználók attól, hogy bárki kövesse őket. De azért ebben vannak, tehát nem tudom...
Először falazzunk egy kályhát, onnan el lehet indulni. Mi a túró ez a TikTok? Mert nem biztos, hogy mindenkinek van kiskorú gyermeke, aki ezt használja.
Vagy nem engedi.
Vagy nem engedi neki, igen.
A TikTok egy olyan videós platform, ahol nagyjából 15 másodperces videókban lehet zenére táncolni, a zene és a muzikalitás, bocsánat, és az effektek, a nem tudom, a kis rajzos szájacskák, meg a különböző videóeffektek, amit mondjuk Instagramban a fotóknál láthatunk, azok elsőleges szerepet töltenek be a TikTok esetében. Tehát itt nagyon rövid videókat kell csinálni, éppen ezért nem mindegy, hogy mit csinál az ember, mert 15 másodperc alatt nehéz kiváltani sikert, vagy hát nehéz elvarázsolni a közönséget, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rá szuppantak a fiatalok. Tehát az a legnagyobb baj és a legnagyobb vád, ami érje TikTokot, hogy tényleg nagyon-nagyon komolyan dolgozik a 10 pluszos gyerekek között, tehát a 10-10 évesek között iszonyú népszerű. Mondjuk egy kisebb számot, 2 milliárd ember töltötte le az applikációt. Tehát az nem kevés. Az nem kevés, és ennek a cégnek van egy, vagy ennek az applikációnak van egy ByteDance nevű anyacége, ami kínai, és ráadásul elég könnyen köthető a kínai kommunista párthoz, ugyanis az igazgatósági tanácsban is ül. Most, hogy ezt összerakjuk, 2 millió ember...
2 milliárd!
Elnézést, igen, tehát néha még én sem fogom fel ezeket a számokat. Tehát 2 milliárd ember használja. Csak hogy tiszta sor, tiszta legyen a dolog, 2012-ben vettek meg egy amerikai startupot, azt belegyúrták a TikTokba, ez a ByteDance még mindig, és tehát 3 éve létezik ez a dolog, 2 milliárd emberrel, ehhez képest mondjuk ott van 17 évesen a Facebook, akinek hasonló számai vannak. Tehát 17 év kontra 3 év, még elérte ugyanazt. Egyik az írtozatos pénzeket költött a TikTok arra, hogy kérdesse magát, de a dolog veszély az, hogy nagyon-nagyon sok embert ér el, és egy olyan országból érkezik hirtelen és tudottan, bár már azt mondja a TikTok, hogy nincs így, ahol ugye azért ez a személyiségi jogok és a megfigyelés, és egyáltalán hát a politikai helyzet
minimum ellentmondásos, igen. Na, de akkor felteszi a kicsit nyári melegben elpillett szülő, hogy ki az ördögöt érdekel az én 11 éves lányom TikTok videója?
Igaz, ebben van igazság, csak az a baj, hogy az applikáció nem csak a videókban turkál. Tavaly volt az első ilyen nagyobb botrány a TikTokkal kapcsolatban, ami arról szólt, hogy Kaliforniában egy diák beperelte, pontosabban hát a szülei beperelte a TikTokot üzemeltető amerikai céget, mert hogy bár van egy amerikai cég, egy amerikai CEO-val, aki a Disney-től érkezett, próbálnak nagyon nem kínaiak lenni már, azért beperelte ez a fiatal hölgy a TikTokot, mert hogy letöltött az alkalmazást az osztálytársai javaslatára, és se nem regisztrált be, sem csinált semmit, ahogy megnyitotta és megnyomta a rekord gombot, de nem mentette el a videót, kiderült, hogy már elküldte egy kínai szerverre azt a videót. Nem volt beregisztrálva, nem fogadta el a felhasználási feltételeket, sőt, még csak el sem mentette azt az adott videót, és már elküldte egy kínai szerverre. Tehát ez az egyik, innen indult a dolog, és innen kezdtek el nagyon komoly biztonsági szakértők.
Jó, de még mindig itt vagyok, hogy egy 10 éves gyerek telefonján ugye milyen adatok vannak, amíg érdekesek.
Szépen jönnek azért az információk, hogy akkor is aktív a TikTok, amikor mi azt gondoljuk, hogy nem, és például az iPhone-ok esetében kiderült, hogy a vágólapra másol dolgokat, TikTok tudja a vágólapra másolni, URL-eket, cikkeket, stb. Valamikor még néha sajnos banki adatokat is, kártya adatokat, azokat is valamiért, valamilyen oknál fogva nézegeti a TikTok, és tovább küldi, és ez azért már egy sokkal érdekesebb, mert a 10 éveseknek is lehet például a bankkártyája már, illetve hogyha nem tudjuk, hogy mit csinál a háttérben a TikTok, amíg nem használjuk, így aztán végképp nem tudjuk, hogy milyen adatokat küld, és erről is volt kutatás, hogy valamilyen oknál fogva túl sok adatot küld, ha nem tudjuk hova. És itt a nem tudjuk hova a lényeg, mert a Facebook is sok adatot küld, a Google is sok adatot küld rólunk, de ott meg tudjuk nézni, és meg kell, hogy mondják az amerikai és európai törvények szerint, hogy hova, és miért használják fel ezeket az adatokat, és akkor én azt tudom mondani, hogy köszönöm szépen, nem. De a TikTok esetében nem tudjuk, hogy mit csinálnak ezekkel az adatokkal, azt föltetik a kis kezdőket, és azt mondják, hogy cserkészbe egy szó, nem csinálunk vele rosszat.
A másik meg az, amikor ilyen ugyan kikíváncsi egy gyermek adataira, én azon gondolkodom el mindig, hogy az a gyerek majd egyszer felnő. Ezek az adatok meg le vannak tárolva, tehát ki tudja, hogy én mit lengetek a kis táncos videómban 10 évesen, aztán pedig 30 évesen az Egyesült Államok elnökeként majd mit fogok csinálni. Tehát ez is egy érdekes aspektus.
Ez egy hosszú távú. Így van, ez egy hosszú távú aspektus, de azért ezt tegyük hozzá, hogy a 10 éves gyereknek is van, nem tudom én, összes kapcsolata, hogyha aktív a Facebookon, és ugye azokról is ki tud derülni egy csomó minden, tehát ezeket a kapcsolatokat is feltérképezi. Csak hogy mondjak egy számot, a Facebook esetében egy kutatás, Csak hogy ehhez képest, hogyha agresszívabban gyűjti az adatokat, akkor el lehet képzelni, hogy mit csinál a TikTok. Egyes kutatások szerint 30-35 ezer adatpontot tud egyetlen egy userhez kötni a Facebook. 30-35 ezer olyan adat van össze egy userhez, amivel téged be tud azonosítani, tehát nincs szüksége arra, hogy lehallgasson.
Igen.
Például a Facebook.
Igen, de azt írja erre a hallgató, ő a Google Maps-et mondja, hogy nemrég vettem észre, hogy a Google Maps-en látható, mikor merre jártam, ez semmivel sem rosszabb.
Erre, de ugye, De, látod, hogy te le tudod tiltani a Google-t.
Uh-huh. Igen, a beállításokba szépen bemehetsz, meghatározhatod, hogy mit követhet rólad, mit nem követhet, sőt, hogyha a telefonodon már az elején úgy állítod be a telefont, akkor gyakorlatilag minden egyes applikációnál megkérdezi, hogy használhatja-e a helyadatodat, és hogy milyen célokra. Tehát azért ez nem mindegy.
Na, de innentől kezdve a kérdés még mindig az, hogy miért érdekli Donald Trump amerikai elnököt és a Microsoftot ez az egész alkalmazás, ami adatlopáson alapul, akkor mondjuk ki végre.
Igen, volt ilyen botrány, hogy a Facebook az orosz adcserélés.
A hallgató meg azt írja, hogy jön a Microsoft TikTok 365 for business. Viccesen.
Igen, az is lesz. De hát, hogy visszatérve erre a dologra, ugye, hogyha láttak egy nagyon szép autót, és meg szeretném venni, és nekem nagyon kell az autó, mert 2 milliárd usernek az adatait tartalmazza, vagy mondjuk hát Amerikában csak egy pár száz millió, tehát tényleg nem sok, tehát egy fiatalok, tinédzserek esetleg mondjuk a novemberben már éppen választani fognak ezek az emberek, de ha nem novemberben, akkor 4 év múlva sanszos, hogy sok belőle választani fog, ugye, aki 14-15-16 éves. Szóval, hogy ezek az autó nagyon szép, nagyon-nagyon tetszik, de meg szeretném venni olcsóbban, akkor véletlenül megkarcolom a kulcssal valahol átsajtónál, és azt mondom, hogy hát, tudod, akkor kezdik el így megrugdosni, hogy a díszlepsés egy kicsit le akar esni, meg a gumit se okék. Tehát gyakorlatilag most azt kell, hogy mondjam, hogy egyszerűen azért vérezteti ki Trump, és azért kezd el fenyegetőt, hogy letiltja a sajtot és a többi Amerikában, hogy olcsóbb legyen a TikTok, amikor majd valaki, oké, ez a Microsoft sztori most helyrebben, de igazából neki mindegy, vagy hát Trumpnak majd be a szempontból most mindegy, hogy ki fogja megvenni, amerikai cég, tehát dedikáltan tudhatóan amerikai cég vegye meg, és azt most gondolom a Microsoft bejelentkezett, mert neki képessége jól jönne bármi.
Hát a Microsoft persze,
tudja.
Persze, de egyébként bárkinek, tehát lehet, hogy egy olyan cég veszi meg, akinek adott esetben vannak mondjuk a Honvédelmi Minisztériummal kapcsolatai, mert
nem,
ugye itt
biztos, hogy nem, soha, ilyen nem történik soha a világban, igen. Nem soha, ezt felejtel, nincs ilyen.
És ilyenkor ugye azért lássuk be, hogy nem a szoftvert vesszük meg, mert a szoftvert az gyakorlatilag 10 másodperc alatt lemásolja bárki, persze, hanem az adatokat vesszük meg.
Tehát akkor tulajdonképpen leegyszerűsítve az egész sztorit, van egy applikáció, marhasok adatot tud összegerebézni, és az Egyesült Államok szeretné, ha ez a marhasok adat, ez Egyesült Államokban lenne, és nem Kínában. Nagyjából ez a sztori lényege?
Hát abszolút így van. Állítólag most is amerikai szervereken tárolják az adatokat, csak egy biztonsági...
Csak ezt nem hiszik el.
Másolat van Pekingben. Nem.
Ja.
Amerikai szervereken tárolják, de csak egy biztonsági másolat van Pekingben. Tényleg, ígyjük már el. Tehát, hogy, és ezt hozzátenném még egyszer, azért szeretném nyomatékosítani, csak hogy itt legyen, hogy ez nem egy ilyen rend, vagy egy ilyen őrjöngés a TikTok ellen. Ugyanezt csinálja a Facebook és a Google, csak ott van módom ezen változtatni. A TikToknál nincs. Tehát akinek ez most nagyon-nagyon sokként érte ezt a hallgatót, hogy ezt csinálja a TikTok, szeretném nyomatékosítani, hogy minden olyan terület, amit ingyen használunk, a Gmail-től a Facebookon át, a Trello-ig, a Slack, a Messenger, bármi, mind lopja az adatainkat, csak tudunk róla, el fogja mondani, hogy lopom az adatainkat, és adott esetben tudjuk ezt valamilyen szinten korlátozni. Még a TikToknál nem tudjuk, hogy mit lop el, nem tudjuk, hogy miért aktív, amikor nem vagyunk, nem használjuk az alkalmazást, és azt végképp nem tudjuk, hogy hova mennek az adataink, és aztán mondjuk hány millió nem ázsiai embernek van már betáplálva az arca a kínai arcfelismerő szoftverbe, ami a legfejlettebb a világon. Csak egy példát mondtam. És akkor itt visszautalok arra, hogy mit csinálnak a 10 éves gyerekeidnek, meg gyerekeinknek a videójával. Föl fogja ismerni felnőtt korában őket, ha mondjuk akármi történik.
Igen, hallgatók, szkeptikusak, úgy védekezem a social media ellen, hogy külön eszközön vannak a személyes dolgaim, az alkalmazások a gyerekeknek meg egy tableten, írja Péter, de ettől a gyerekek adatai még nincsenek megvédve. Aztán a másik észrevétel, hogy miért a Facebook, Google szabad Kínában, vagy szándékosan rontják a bizniszüket?
Bocsánat, hagyd mondjak egy érdekességet, a TikTok nem elérhető Kínában. Tehát ez csak azért mondom, hogy ezzel próbálja védekezni még a TikTok, hogy amerikai CEO-t vett föl most áprilisban, aki a Disney-től érkezett, Nagy Góré, amúgy Kevin Mayernek hívják, és hogy megszüntette az elérését az appnak Kínában, tehát azt mondja, hogy mi már egy amerikai cég vagyunk, vagyis amerikai cég, amerikai szervereken tárolja a dolgokat. Arra meg az, hogy a Facebook meg a Google mit csinál még egyszer, ugyanezt Kínában is, Európában is, Amerikában is, Ázsiában is, Indiában is, de az azért sokat elmond, hogy a Wells Fargo, az Amazon, jó néhány bank és multicég mondta azt, hogy mostantól nem lehetnek ilyen alkalmazások, konkrétan a TikTok-ot letörölték a dolgozókkal, de hogy nem lehet semmilyen hasonló ilyen alkalmazás a céges telefonokon.
Igen, ez a fránya biztonsági másolat, ugye? Ez a fránya biztonsági másolat, meg az, hogy nem tudjuk, hogy milyen adat kerül oda. Lényegében, hogyha leegyszerűsítjük, akkor Pekingbe.
Igen.
Amerikai banki adatok, stb. Izgalmas. Jól van, oké, tisztában látunk. Köszi szépen, érdekes beszélgetés volt.
Én is köszönöm.
Jó munkát, szervusz.
Nektek is, sziasztok.
Hát TikTokoztunk egy picit Fekete Gáborral, az iFater.net egyik apukájával, sokan az új Huawei ügynek tartják, van benne némi igazság vagy hasonlóság, itt is adatvédelmi, nemzetközi biztonságpolitikai kérdések merülnek fel egy egyszerű céges sztori hátterében. Na, hát itt van már Schmidt Andi, elmondja a legfrissebb híreket, és hiába fesztivál pohárból iszik, de nem egy fesztiválra.
Mit kerestem én Cegléden?
Na tessék, a Mihálovics András azóta a Google adatait nézi. Ott. De voltál. A telefonod volt Cegléden, és jegyezte, hogy Cegléden vettél egy málna sört, látta a telefonod, és tudja. Úgyhogy bizonyám most, az hagyján, de most bemondtad a rádióba, és mindenki, aki ismer, és tudja, hogy akkor nem Cegléden kellett volna lenned, hanem a budai lakásodban alsogatjába a cikket kellett volna írnod, most nagyon baj van.
Ja,
nagyon
tudom, nem Cegléd persze. Volt. Ja, jó. De Albert hogy... ír sem voltam. Jó.
Na tessék, az már ott volt.
Oda
mosogat. Ja, a cukiban?
Nem.
Ja?
Nem, baráti összejövetelen vettem részt, igazoltan távol.
Akkor nem csoda, hogy nem emlékszel rá, hogy ott voltál, most már értem. Látod, így is lehet, tehát az emberi...
Basszus, ez pakonybélt is. Na. De hát ott nincs is helyadat. Az hogy a viharba csinálta?
Én most Mihálovics Andrást leveszem innen a pultról, hagyom egy kicsit kibontakozni, addig átadjuk Schmidt Andinak a szót, és elmondja a legfrissebb híreket, információkat. Utána jövünk vissza.